Azután már alig beszélgettek. Témferegtek a ragyogó utcákon, ahol végig ömlött a nyár, és mintha felszakadt volna a messzeség, egyszerre végtelen lett a tér és az idő. 2 hónap! Szabadság! Szabadság! Mosolyogtak, néha összenéztek, és gyengék voltak, mint a fűzfa fiatal hajtása. Gyere majd fel délután, mindent megbeszélünk. Persze, mondta Bütyök, persze, ezt meg kell beszélni. Hogy mit kell megbeszélni, azt egyikük sem tudta, de tele voltak valamivel, valami simogató, meleg ragyogással, és szerencsére nem tudták, hogy a boldogságot nem lehet megbeszélni, nem lehet megosztani, és nem lehet megtartani. A megszokott utcák, mintha ezen a délelőttön megváltoztak volna, megmosakodtak volna. Nem volt itt semmiféle kelkáposztaszak, hanem vidám vagy tekintélyes emberek jártak, vidám és játékos kutyusok, amelyek jövet még unottan nézték Gyula fájó fejét, sőt az egyik morgott is. Most minden szép volt és jó. A forgalmi rendőr azonnal szabadot jelzett, amint odaértek, mintha azt mondta volna, tessék, fiúk, akiknek ilyen bizonyítványuk van, az a szódáskocsi várhat. És ez a rendőr ugyanaz volt, aki még reggel keményen visszazavarta Tutajost a túlsó gyalogjáróra, mert Gyula belement a sárgába. Színvak maga, ifjú barátom, csak éppen azt nem mondta, hogy akinek 3-asa van, ne ugráljon. Mindez azonban rossz álom volt csupán. A rendőr most úgy tárta szét a karját, mintha áldást akarna osztani a járókelő emberiségnek, de elsősorban Bütyöknek és Tutajosnak. Bütyöknek úgy tele volt a szíve, hogy gyűrött zsokésapkáját megemelte a rendőrnek, megköszönve az udvarias kiszolgálást, mire, igen, ezt látta mindenki, még a bámészkodó verebek is a villanydrótról, a rendőr visszaszalutált. Végeredményben és részletesen ezt a délelőttöt sem leírni, sem elmondani nem lehet. Mikor jöhetek? Kérdezte Bütyök, aki eddig ezt sose kérdezte meg, de most úgy érezte, ezzel az udvariassággal tartozik Tutajosnak és önmagának. 4 után, ha neked is alkalmas, válaszolt Gyula hasonló udvariasan, mert immáron 8-osok voltak, s ez a rang bizonyos előkelőséget megkövetelt. Bütyök ezek után ma már másodszor megemelte sapkáját, amelynek ellenzője törött volt, és mint a háztető árnyékolta be az ifjú homlokát, ám bár Bütyök inkább a zsebében tartotta a kitűnő fejfödőt. Gyula eltűnt a kapu árnyékában, de a lépcsőnél, ahol már világosabb volt, ismét elővette a bizonyítványt, mert elő kellett vennie. Igen, gondolta, igen, Kengyel kiváló ember, és az a hölgy, az az Éva azzal a kis szalmából készült lapos tányérrel a fején. Csodaszép nő! Tutajos elmerengve nézte a bizonyítványt, később azonban úgy érezte, őt is nézik. A lépcsők felett, a fordulónál Big Fitz állt, és kedélyesen lengette zászlós farkát. Nem illik leselkedni, Big Fitz, figyelmeztette Gyula, és megvakarta a bozontos kis kutya fületövét, mire Big Fitz hazakísérte a fiút, de ez a kíséret ebben a percben nem volt önzetlen. A konyhaajtó mögött zsír sercegése hallatszott, s az ajtó előtt már érezni lehetett valamely néhai szárnyas túlvilági illatát. Big Fitz leült az ajtó előtt, mert ettől a szaktól lehetetlen volt elszakadni, Gyula pedig megnyomta az előszoba csengőjét, és a bizonyítványt magasra tartva hullott Pirimama nyakába. Pirimama könnyen és szívesen könnyezett, így szemét és az ókulát többször meg kellett törülnie, amíg átdöcögött a jelesek tengerén.
Látod? Látod, milyen szép ez? Jaj, megég a pulyka! Gyere, fiam, a konyhába! István küldte a pulykát a vasútról, akkora állat, mint egy struc, nem tudom, elég puha lesz-e. De milyen nyúzott vagy, Gyuluskám, pihenj szívem, dőj végig a díványom, most már igazán nincs semmi dolgod.
Igen, ezt Gyula is érezte, mint egy végtelen űrt, ami szinte fárasztó lett volna, ha nem lett volna benne egy váratlanul felbukkanó szilárd pont. István bácsi! A bizonyítványt minden esetre a kispárna alá tette, és boldog révületben nézett végig a szobán, amelynek falai egyre tágultak és elködösödtek, aztán kifényesedtek, mert a kis odú hatalmas csarnokká bővült, amelynek üvegtetejét sugárzó ragyogással hintette be a nyár. Mert bizony, csak egy kis odú ez a szoba, amelynek rövid fekvőhelyén Tutajosunk elszenderedett, amit az átélt izgalmak az elmúlt napok és a fejfájós reggel után nem csodálhatunk. Csak egy kis odú volt ez a szoba, de volt ennek a kis lyuknak egy csodálatos tulajdonsága, hogy teljesen az övé volt. És ha Gyula történetesen szöget vert a falba, hát szöget vert. És ha madáretetőt tett az ablakba, abba sem szólt bele senki.
Hagyjátok, mondta Pirimama, a fiú nem rendetlen, és jobb, ha elfoglalja magát valamivel, mintha csavarog.
És ez a szoba volt minden titkok tudója, minden álmok őrzője, minden tervek meghallgatója, mert voltak itt álmok, tervek és titkok garmadával. Bütyök időnként terjedelmes térképekkel jelent meg, természetesen Indiáról, mert Bütyöknek egyik kalandos vérű nagybátyja ott élt valamelyik maharadzsa udvarában, de azt pontosan nem lehetett tudni, hogy milyen minőségben. Ezt még a fiú édesanyja sem tudta, de hogy valóság volt, az bizonyos. Évenként egyszer-kétszer levél jött, vagy fénykép. Más nem, mert a rokon előkelő állást töltött be, s ez sok pénzbe került. Bütyök szerint a nagybácsi néha vadászmester volt, néha az ifjú maharadzsák nevelője, de orvos is volt egyúttal, aki a maharadzsa életét mentette meg. És hogy került oda? Kérdezte Gyula. Kérlek szépen, mint fűtő, aki azonban főgépész lett már a hajón, tette hozzá Bütyök, látva Gyula meghökkenését. Valami gépeket vittek a maharadzsának, és senki nem tudta beszerelni, csak Géza bátyám. De hogy orvos is? Tűnődött Gyula. Azt közben tanulta meg. Ó, csodafeje van. És tutajosunk meg is nézhette azt a csodafejet egy fényképen. Pondorai Géza egy autóra támaszkodva nézett farkas szemet a szemlélővel, mesebeli díszegyenruhában. Géza bácsi szakállából még hatalmas bajusz is mutatott a fülei irányába, és turbánt viselt, mert ott ez a szokás. Látod ezt a kocsit? Rolls-Royce. Az övé? Hát persze, ezen járnak vadászni. Ezek után Géza bácsi vadászmester, nevelő és orvosi mi voltához nem férhetett semmi kétség, és ezt még Pondorai néni tiszteletlen kijelentése sem ingathatta meg, amikor azt mondta, hogy az a világcsavargó inkább pénzt küldene, mint ilyen maskarába öltöztetett fényképeket. Lehet, hogy valami cirkusszal van, tette még hozzá, és ez Bütyöknek nagyon rosszul esett. Gyula el is búcsúzott, mert a néni haragosan csapkodta a lepedőket a mosóteknőben, és gyilkos hangulatában még olyat mondhatott volna, ami végleg elsötétíti Indiát és Géza bácsit is autójával együtt. Bütyök tehát időnként megjelent a térképekkel, ami már csak azért is jó volt, mert ha valamelyik szülő bekukkant, hogy mi csináltok, gyerekek, a térkép láttán egyszerre megnyugodott. Most már tulajdonképpen csak az volt a kérdés, hogy hol szálljanak hajóra, ha majd arra kerül sor. Bütyök Triestet ajánlotta, még Gyula úgy gondolta, hogy a Dunán kellene lecsorogni ki a Fekete-tengerre, megnézni Konstantinápolyt, és Suezben is felülhetnek ugyanazon hajóra. Géza bácsi is Triestből indult el, és valószínű a hajójegyet is úgy küldi. Triest, Bombay, mondta Bütyök, és Gyula lemondott Konstantinápolyról a szomorú emlékű hét toronnyal együtt. A közelmúlt zivataros napjai azonban, mintha háttérbe szorították volna a kincses Indiát és Géza bácsit. A közelebb eső vakáció ragyogó lehetőségei elhomályosították a távoli földrészt, s most, hogy István bácsi súlyos és kedves, de főképp valóságos személye megjelent a porondon, valljuk meg, tutajos nem is foglalkozott a maharadzsákkal. Álmában Matula jelent meg, kellemes dohányszak kíséretében, és Gyula Lajos elhatározta álmában, hogy az öreg csősznek, a pákászok utolsó maradékának szivart fog szerezni. Erre a gondolatra Gyula elmosolyodott, talán mert érezte, hogy kis odúja erről is hallgat, és már látta, amint az öreg a tarisznyába rejti a kincset, a bicska, a pipa, madzag, dugó, dohányzacskó, kenyérruha, zöld paprika, hagyma, szalonna és piros paradicsom mellé.
Köszönöm, hát igazán köszönöm.
Nyújtotta kezét Matula, s a keze most olyan puha volt, mint Éva tanárnőjé, mert csodálatos, ő állt már Matula helyén, és mögötte Kengyel, akiért Bütyök bárkinek hajlandó összetörni a csontját. Tanár úr, kérem, akarta mondani Gyula, de ekkor megdördült az ég, és Kengyelt elseperte valami földrengés, mert István bácsi jelent meg, és pedig nem álmában, hanem valóságban.
Hol van a kölyök? Hadd ölelem meg, és a bizonyítványát is látni akarom.
Psz, alszik, szegényke!
Látni akarom!
Ordított odakünt a doni kozákok legmélyebb basszusa.
És öntözd meg, piroskám, azt a betyárpulykát bőven zsírral, mert olyan lesz, mint a bocskortalp.
Gyula még az álom határán lebegett, s először arra gondolt, hogy álom ez az egész a bizonyítvánnyal együtt, aztán meg arra, hogy ő fáradt ifjú, aki a rengeteg tanulás után még ilyen csatazajra sem ébredt fel, tehát ki sem nyitotta a szemét.
Tény is való. Alszik,
állt meg István az ajtóban.
De hát nem csoda. Amit ezektől a szerencsétlenektől mostanában követelnek, sok lenne egy ökörnek is. Piroskám angyalom, meg lehetne fürdeni?
Persze, a ruhád meg addig kivasalom. Pihenhetsz is egy kicsit utána, lesz 5 óra, mire Ákosék hazaérnek. Ti majd Gyulával ebédeltek.
Gyula hallotta még, amint a dübörgés a fürdőszoba felé vonult, aztán a víz zuhogásába vegyült krákogást, hatalmas fújásokat, végül valami távoli beszédet is, aztán újra elaludt.
Lefekszem én is pár percre, pirikém. Csak úgy ülve lógattam a fejem a vonaton, s a gyerek is alszik még. A hivatalos dolgokat már elintéztem, megebédelünk, aztán elviszem a fiút, veszek neki ecsmást. Nem tudod, mire van kedve?
Piri mama elgondolkodott.
Vegyél neki valami könyvet, amiben állatok vannak. Úgy értem, állattörténetek, meg madarak. Aztán vegyél neki egyszerűbb horgászfelszerelést, mert ez a vágya. Ám bár Ákos ostobaságnak tartja.
Ákos mindent ostobaságnak tart, ami nem gőz, meg gáz, meg fogaskerék. Marhaság. Hát még?
Védj neki egy pár jó erős szandált. Hozzávaló zoknival.
Fenét! Ebben a korban én mezítláb jártam. Szandált veszek, zoknit nem. Bicskája van?
Nincs.
Na látod. Célszerű dolgok kellenek.
Napszemüveg.
Nem veszek. Csukja be a szemét, ha sok a nap, de ne kényeztesse. Edzeni kell a gyereket. Olyan hosszúra nőtt, mint a krumpli csíra a pincében, de nincs benne vér, és az első szél feldönti, de majd én kézbe veszem.
Gyula nagy megelégedéssel hallgatta volna ezt a beszélgetést, de Gyula ismét álmodott, tehát nem hallhatott semmit, illetve valamivel később erdőben járt álmában, hol hatalmas tölgyrönköket fűrészeltek a legnagyobb erdei fűrésszel. Persze, ez is csak álom volt. Nem volt ott fűrész, és nem volt erdő sem, csupán István bácsi horkolt a szomszéd szobában.